Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus ezután eltávozott innét, és a Galileai tóhoz ment, fölment a hegyre és leült. Nagy tömeg járult hozzá, magukkal vitték a sántákat, bénákat, vakokat, némákat, és a más betegeket is, s letették őket a lába elé, mind meggyógyította őket. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak, és a vakok látnak, elámult, és dicsőítette Istenét. Jézus ekkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőjenek az úton. A tanítványok megjegyezték, honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget jól lakassunk. Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7 felelték, és néhány apró halunk. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjenek le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak. A tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, s a kenyérből még 7 kosár maradékot összeszedtek. Akik ettek, voltak vagy 4000 férfiak, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Eddig Máté evangéliumának a kenyérszaporítás, illetve a betegek gyógyításáról szóló története. Az ember, hogyha a Szentírást olvassa, akkor oda van föléje írva, hogy a második kenyérszaporítás. Hát az előző fejezetben is találunk, a 14. fejezetben, ez ugye a Máté evangéliumnak 15. fejezetében van, egy első kenyérszaporítást, amelyikben tulajdonképpen 12 kosár maradék van, 5 kenyér és 2 hal. Itt tulajdonképpen a 7 kenyér és a halakat, néhány halról beszél a mai szakasz. Tehát vannak eltérések, ugyanakkor a pusztában történt kenyérszaporításról János evangélium is beszámolott a 6. fejezetben. Tehát, hogy Jézus meg tudja szaporítani a kenyeret, ez itt a mai szakasznak az egyik fő gondolata, ugyanakkor vagy fő témája. A másik, a betegek gyógyítása, ez kapcsolódik az úgynevezett szír-föníciai vagy kánaáni asszony lányának a meggyógyításához, akit látszólag Jézus ugye elutasít, és kutyának mond, hogy és az asszony végül is nagy hitét fejezi ki, és meggyógyul a lánya, és mintegy ehhez kapcsolja az evangélista egy nagy tömegnek a gyógyítását. Tehát úgy tűnik, hogy az emberek Jézusban csodatevőt látnak, és ezért viszik magukkal feltűnő a sántákat, bénákat, vakokat, nyilvánvalóan oda vezetik Jézushoz ezeket az embereket. Nagyon szépen mutatja egyébként az embereknek a szolidaritását. Tehát, hogy a betegek, a fogyatékosok, akiket nagyon sokszor a zsidó közfelfogás, tehát akár vallási közfelfogás is, talán bűnösöknek tart, hogy így jártak. De úgy tűnik, hogy itt nagyon szépen megjegyzi az evangélista, hogy tömeg követi Jézust, és viszik a betegeiket is, hogy Jézus meggyógyítsa őket. És utána, ez hasonló egyébként Izaiásnak a jövendőléséhez, a végső időkről, a messiási korról, és ezzel, mint egy Jézus, hát demonstrálja, hogy itt van a messiási kor, amikor Isten, ha nem is mindenkit, de jelképesen mégis megszabadítja az embereket a betegségeiktől, a gyengeségeiktől, a fogyatékosságaiktól, amelyik egyúttal mutatja, hogy Isten, annak ellenére, hogy nagyon sokszor az embernek a fogyatékosságaival együtt kell élni, mégis egészen más terve van az emberről, mégpedig a saját képmására teremtette Isten, ugye ezt a teremtés könyvéből tudjuk az embert, És viszont, hogy mi az oka a gyarlóságainknak, betegségeinknek, hiányosságainknak, fogyatékosságainknak, az inkább Istennek a titka, semmint az ember ítélkezésének a forrása. És a logikus, itt talán egy ilyen szummáriumszerű beteggyógyításról van szó, tehát összefoglalja, máskor, amikor egy-egy beteget meggyógyít, akkor részletesebben írja le, de a kórus szöveg az itt is megtalálható, mint egy a népnek a válasza Jézusnak a gyógyítására, hogy a nép elámult és dicsőítette Izrael Istenét. Egyik szentírás magyarázó mondja, hogy ugye a mai ember nem biztos, hogy így állna a csoda történetekhez, hogy letérdelne, imádkozna, hálát adna, vagy arcra borulna, hanem legfeljebb fényképezne, és utána tulajdonképpen sikerülne megosztania azt, hogy ő valami rendkívülit látott, és valami rendkívüli dolognak a tanúja, de talán a mai emberből hiányzik ez a reakció, hogy ezt mind Istennek lehet köszönni. És ezt a régi ember meg is köszönte Istennek. Tudta, hogy az élete teljesen, mind az egészsége, mind a betegsége Istentől függ, és Istennek köze van hozzá. Aztán folytatódik ez a csoda elbeszélés az úgynevezett második kenyér szaporítással. Meg szokták jegyezni ezzel a kenyér szaporítással kapcsolatban, hogy hát ugye az egyiknél ugye ott a 7 kenyér van, meg a 7 kosár maradék itt a mainál, amit elemzünk, a másiknál pedig ugye csak 5 kenyér van, és 12 kosár maradék. Azt is szokták mondani, hogy Jézus egy kenyérszaporítást végez a zsidók számára, a másikat, tehát a honfitársai számára, a másikat pedig mintegy a pogányok számára. Hát ezen sokáig ugye elmélkedtek, vitatkoztak is, hogy ez esetleg egy kenyérszaporítás lenne, és az kétféle hagyományban maradt ránk. Minden esetre itt az Ószövetségből Illés és Elizeusnak a kenyérszaporítása is ugye eszünkbe juthat, hogy Jézus tulajdonképpen ezt teszi, ugyanakkor kapcsolatba hozzák nagyon sokszor a manna csodával is, amivel Isten a pusztában ugye táplálja az ő népét. Ami ebben érdekes, tehát, hogy egyrészt Isten a gondviselőnk, ő a táplálónk, a fizikai értelemben is, tehát ő ad nekünk eledelt, nyilván nekünk is azért meg kell dolgozni, de azt is mutatja, hogy valamiképpen ebben a csodában az embernek is részt kell vennie. János evangéliuma nagyon szépen kihangsúlyozza, hogy van ott egy kisfiú, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, és az fölajánlja. Tehát valamiképpen az embernek is igazából föl kell ajánlani azt, amilyen van Istennek, és mások megsegítésére is, és megtapasztalja azt a csodát, hogy neki is marad, ugyanakkor másokon is tud rajta segíteni. Ez valamiképpen tartalmazza a keresztény jótékonyságnak a titkát. Egyrészt, hogy legyek altruista is, tehát tudjak odaadni másnak valamit, amire nekem is szükségem van, és az pedig azt is megmutatja, hogy amire nekem is szükségem van, arról ha le tudok mondani, akkor magamnak is marad belőle, mert Isten szaporítja meg a természetben ezeket a dolgokat. Szent Ágoston magyarázza ezzel kapcsolatban, hogy Isten azért tesz ilyen csodát, mert a természetben megtalálható csodával kapcsolatban a szemünk már hozzászokott, de Isten a természetben újra meg újra megteszi ezt a kenyérszaporítást. Tehát, hogy a búzamag megsokszorozódik, Isten gondoskodik rólunk a gyümölcsökkel, stb. Lehet ezt mondani. Tehát A gondviselő Isten újra meg újra csodákat tesz a természetben, csak ezt már mi megszoktuk, természetesnek vesszük, és tulajdonképpen a csodával kapcsolatban azt lehetne mondani, Ágoston felfogása szerint egy ilyen gyorsított természeti folyamattal van dolgunk, ami pillanatok alatt végbe megy a szemünk láttára, de Isten lassabban, de újra meg újra évente, vagy akár fél évente megteszi ezt, és ezekkel kapcsolatban mondja Szent Ágoston, hogy Isten ezt azért teszi, vagy azért tesz csodát, hogy fölhívja a figyelmünket arra, mert a csoda az ember számára megszokottá válhat. Gondoljunk arra, hogy orvosok is, én betegség miatt egy párszor találkoztam, vagy nehéz műtétem is volt, de azzal találkoztam olyan orvosokkal, hála Isten, akik imádkoznak műtét előtt, vagy a műtét végén, hogy a szív újra elkezdjen dobogni, imádkoznak, és mondta az operáló professzorom is, hogy az nem egy elektromos ütéstől indul meg, bár nagyon sokan azt mondják, hanem föntről. Isten az, aki ezt a csodát megteszi, hogy újra dobogni kezd a szív. És tulajdonképpen ez a történet is, a kenyérszaporítás erről beszél. Ugyanakkor, amit megjegyez, hogy a tanítványokat is bekapcsolja, azok adják oda a népnek, másik esetben pedig úgy van, hogy igazában Jézus közvetlenül adja oda nekik János evangéliuma szerint. De ugyanakkor beszél arról is, hogy a maradék az nagyon fontos, tehát hogy 7 kosarat szedtek össze maradékkal, vagy annyit töltöttek meg, és ugyanakkor megjegyzi, ami és éppen a mai szakaszból lemarad a hivatalos rész szerint, hogy 4000-en voltak a férfiak, asszonyok, a gyermekeket nem számítva. Tehát mutatja ez a kenyérszaporítási történet azt, hogy a maradék is rendkívül fontos, és azt is meg kell becsülni. Annak idején nagymamám mondta, hogy első világháború előtt is volt azért szegénység, és nem lehetett pazarolni. A legidősebb testvér, 7 voltak testvérek, azok, ő mindig megnézte, hogy ki mit hagyott meg, és a következő étkezésnél a maradékot kenyérből mindig megkapta. És hogyha a kenyér leesett régente a földre, azt föl kellett venni, azt meg kellett csókolni. Mert valamiképpen a kenyérszaporítás mindenképpen Istenre, a gondviselőre emlékeztet, és hálával kell lennünk a gondviselő iránt. Adja jó Isten, hogy valóban észrevegyük Istennek a csodáit a természetben, a gondviselőnek a csodáit, a gyógyítónak a csodáit, és mi magunk legyünk ezért hálásak, és becsüljük meg mindazt, amit Isten ajándékba adott nekünk, és ne tékozoljunk, és ne pazaroljunk. Ennyit a mai szakaszhoz, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mária Rádió, Betlehemre várva.